Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operai énekes, a mai este házigazdája. Vendégem Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, a Honi Jazz elképesztően sokoldalú tehetsége, előadó művésze.
Jó estét kívánok!
Én ilyenkor mindig bepróbálok megtanulni mindenkit, és megpróbálom összeszedni magáról mindent, azon túl, ami az első benyomásom volt, amikor hallgattam, hogy maga énekel, és itt az előbb meg is mutatom, hogy fel is toltam az állam, olyan elképesztő képességeket mutatott. És azzal olvastam, hogy a tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki informatika szakán kezdte.
Ott kezdtem, igen, aztán folytattam szerencsére máshol is.
De azt be is fejezte?
Majdnem befejeztem, az 5 évet elvégeztem, akkor még nem volt külön kettéosztva BA és MA képzésre, de nem diplomáztam le, ezt mindig hozzáteszem, hogy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy informatikus vagyok, nem vagyok az.
De az Zene Akadémián diplomázott.
Így van, igen, és utána kimentem néhány évvel később Brüsszel, be ott még egy mesterképzést elvégeztem.
És kik tanították itt a Zeneakadémián?
Berki Tamás volt a jazzének tanárom, illetve Holzer Irma klasszikus éneket tanított. A jazz tanszakosoknak is, tehát akik jazzénekeseknek készülnek, nekik is kötelező volt, és most is az klasszikus énekórákat is venni.
Tehát a hangképzés magát, a légzéstechnika, az énektechnika, az ugyanúgy a hangnak a képzése az szerint ugyanolyan, mint hogyha opera énekes lenne.
Hát vannak technikai különbségek, tehát máshol, máshogyan képzem egy picit a hangot, egy picit beszédszerűbben, mint a klasszikus énekesek, vagy inkább sokkal beszédszerűbben, de az alapok azok valószínű ugyanott nyugszanak, hogy jó kell, hogy legyen a légzés, jó kell, szabad kell, hogy legyen a hang.
Illik érteni a szöveget is.
Igen.
Mert hogy operát is énekelt, ugye jól tudom, Martinu Késkönnyei című opera.
Így van.
Jirzsi Menzel rendezésében.
Így van, ez egy fantasztikus kaland volt, és Jirzsi Menzellel dolgozni életre szóló élmény. Azt hozzá kell, hogy tegyem gyorsan, hogy ez egy dadaista opera volt, tehát nagyon sok minden belefért, és engem direkt azért hívtak, mert nem klasszikus énekhanggal szerették volna megszólaltatni azt a szerepet, és az anyámat is egy nagyon muzikális színésznő alakította.
A zenei irodalomban van néhány ilyen, tehát Jeanne d'Arc a mágián ott is egy prózai szerep lők vannak. És ez hol volt ez a Martinu opera?
Svájcban mutattuk be több városban. Sajnos, bár próbálkoztam Magyarországra elhívni, vagy megszervezni, hogy eljusson ez a produkció, sajnos nem sikerült, de nagyon bízom benne, hogy lesz még Magyarországon is hasonló kaland.
Benne mindig van egy kettősség, hogy hát a Jirzsi Menzelt ugye nem kell bemutatni, hogy ki volt, vagy ki. Tehát tudjuk,
igen,
hogyha zenés műfaj, például komponál is, írja dalokat, szövegeket is ír, hogy ez egy összetett dolog, tehát zenésznek kell lenni, de azt hiszem a Menzel, ő nem volt zenész, tehát hogy nyúl egy olyan, nekem voltak konfliktusaim olyan rendezőkkel, akik nem tudták, hogy mi az, hogy öt vonal, meg előjegyzés, és ott mindig bajok voltak. Ő hogy milyen volt a Jirzsi Menzel ilyen szempontból?
Aki operában többet szerepel, az jobban meg tudja ítélni más rendezőkkel összehasonlítva, hogy mennyire volt zenei Jirzsi Menzel. Nekem a legizgalmasabb belekapcsolatban az volt, nagyon emlékszem rá, hogy rengeteg ötlete volt, de ami különleges volt, hogy nagyon könnyen el tudta engedni a saját ötleteit. És én ezt vittem magammal a vele való közös munkából, hogy sok a kreatív ember, sok a kreatív rendező, alkotó, előadó művész, nagyon sok ötlete van sok embernek, de elengedni az ötleteinket, az kifejezetten nehéz, és Menzel ebben jó volt.
A Leben und Leben lassen című, tehát, hogy élni és élni hagyni a művészt, hogy megélni azt, amit akarok, és hagyni, hogy ő megélje, amit szeret.
Egyrészt igen, másrészt pedig önirónia. Kipróbáltunk valamit, és egy jót nevetett, és azt mondta, hogy hát ez pocsék, menjünk tovább. Próbáljunk ki valami mást.
Hát megmondom őszintén, én ilyen rendezővel nem nagyon találkoztam, aki azt mondta, hogy hú, hát ez nagyon elrontottam, ez így nem jó. Azért is kérdezem ezt a Martinut, ugyanis én nagyon szeretem Martinut, és a Juliet című operáját én is énekeltem, tehát közel áll hozzám ez a fajta zene. Dadaizmus az már mondjuk, tudja, hogy már öreg vagyok, kimerem mondani, engem nem hoz lázba igazán maga a dadaizmus, főleg a képzőművészetben. De viszont a Martin ez egy egészen elképesztően jó zeneszerző volt. Tehát olyan szikrázó ötletei voltak, gondolom, ebben a darabban is, olyan zenei hegyek, völgyek, folyók, mezők, és olyan szikrázások, ami szédületes. Most ez azért ragadok itt egy picit le, mert hát hallottam először, én azt mondom, hogy képes ez a torok erre? Ez valami egészen hajlékony, flexibilis, ugyanakkor kiegyenlített fönt, lent, középen minden, úgyhogy szívesen dicsérem itt magát reggelig, mert nagyon szép, amit csinál, ezt nagyon élvezem.
Nagyon örülök, hogy ezt öntől hallom, hadd valljam be, hogy a mai napig járok énektanárhoz.
Hölgy az illető, vagy úr?
Úr, Kéringer László, tenor.
Jó. És üdvözlöm, mondja meg.
Átadom neki.
Köszönöm szépen.
Őt először a YouTube-ról ismertem meg, és nagyon beleszerettem a hangjába, és abba a természetességbe, ahogy ő énekel, és tudtam, hogy ő nagyon fog tudni nekem segíteni, hiszen valóban én jazzénekesként képződtem, de nagyon sokat dolgozom klasszikus zenészekkel is. Egyáltalán nem célom magamat átképezni klasszikus énekesnek, de például a mesterem, Kéringer László pontosan érti, hogy nekem egyfajta rugalmasságra van szükségem, amit a klasszikus technika segít megszerezni.
Így van. Schubert?
Schubert.
Azt is hallottam, gyönyörű.
Egy elképesztő, izgalmas és nagyon nagy vállalkozás volt a részemről.
Az egész Wallingezangot csinálta, vagy csak az Aufenthaltot és a Doppelgängert?
Nem az egész ciklust, az is lehetett volna egy választás, hogy kiválasztjuk valamelyik ciklust, de végül inkább a zenésztársaimmal, Razvajaja Vanasztázia hárfa művésszel és Bolcsó Bálint klasszikus zeneakadémiát végzett elektronikus zeneszerzővel. Végül úgy döntöttünk, hogy a kedvenceinket több ciklusból választjuk ki, illetve természetesen, mivel nem az eredeti hangszerelésben szólaltatjuk meg a dalokat, hanem hárfával, élő elektronikával, és nem klasszikus énekhanggal, ezért az is a választás szempontjai között szerepelt, hogy alkalmasak legyenek a dalok.
Nagyon lenyűgözött, meg kell, hogy mondjam. Sőt, van itt még valami, ami talán a maga sokoldalúságát és az érdeklődésének ezt a, ha ezt lehet ilyen szóval, szivacs volt, tehát hogy mindent megpróbál, ha csak egy szót mondok, hogy lámpafény. Ugyanis ezek versek, és ott tudom, hogy a nyugatos költöknek, Babi, stb.
Főleg nyugatos, későbbről is, tehát a 20. század második feléből is válogattunk. Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor versek is szerepeltek a lámpafény lemezen.
Az ilyen szintű költészet, mint amivel ön foglalkozott, kevesek napi kenyere, mindennapi kenyere. Azt éreztem, hogy többet akar megmutatni a zenén túl. Egyéb művészeteket is, mondani valókat is, szellemiségeket. Ez vezette, hogy erre felé menjen? Először szerette a verset, és akkor elhatározta, hogy na most ebből csinálok valamit? Vagy akart valamit csinálni, és ahhoz választott verset?
Viszonylag a pályám elejéhez kötődik a lámpa fénylemez. Most már 15 éve jelent meg. Fú, kemény ezt kimondani így. 2011-es. És előtte angol nyelven készítettem lemezeket, és a fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy lehet játszani a magyar nyelven. Időközben annyira nagy élmény lett a versolvasás, hogy eldöntöttem akkor, hogy ezzel az élménnyel kell valamit kezdeni, és egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez, és jó néhány vers anyag van már a tarsolyomban. A lámpafénylemez volt az első ilyen, és nem sikerült egy költőt kiválasztani akkor, hanem annyi kedvencem lett, hogy inkább egy 20. századi válogatást zenésítettünk meg.
Az embernek az ugrik be, hogy fényt gyújt, tehát világosságot csinál, önmagában rengeteg üzenettel bírhat. És ha igaz, az a felmérés, vagy tanulmány, amit olvastam az emberek érdeklődéséről a versekkel kapcsolatban, akkor azt hiszem, nagyon találó a cím, mert ott is világosságot kellene gyújtani. Úgyhogy nem tudom, hogy erre gondolta, amikor ez nagyon beletalált szerintem.
Hát nyilvánvalóan ez egy szimbólum. Kosztolányi Dezsőnek a verse a lámpagyújtó énekel, és ezt a verset is feldolgoztuk a Lámpafény albumon. Ez egy letűnt szakma, illetve valahol olvastam, hogy még Magyarországon egy helyen, vidéken van lámpagyújtó, aki az utolsó lámpásokat még esténként meggyújtogatja.
Most is?
Még most is, igen, igen.
Gáz, ez nem lehet gáz. Lehet, hogy ott van egy kapcsoló.
Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy már elektromosan működik, de,
de, meg kell nyomni
de még tudom, hogy még van egy utolsó lámpagyűjtő, aki kis hazánkban ezzel foglalkozik. Természetesen ez egy szimbólum, világosságot gyújtani, a fény, mint olyan az életünkben, az, hogy este mi történik, amikor a nap lemegy, akkor mivel foglalkozunk az este. Ma a digitális világban ez sajnos a képernyő fénye 99%-ban, de egyre többen vagyunk, akik azt mondják, hogy elalvás előtt fél órával én már leteszem a telefont, és inkább egy könyvet veszek a kezembe helyette. Tehát ez a mai napig fontos téma, hogy mi adja a fényt az életünkben, a nap, vagy a telefon, vagy egy könyv, igen, vagy az, a lámpa.
Az biztos, hogy ez most egy elég súlyos probléma, és sokan is beszélnek róla, hogy ez az egész kütyű, amit így nyomkorászik mindenki. Jó lehet, én a munkámat nehezen tudnám elképzelni nélküle, de és a könyvnek azért van egy veszélye, az, hogy nem hagy elaludni, ha nagy új, akkor nem tudok elaludni.
Meg máshogy figyelünk rá, máshogy figyelünk egy könyvre, de hát ez erről nagyon sok szó esik, szerencsére.
Hát elképesztő ritmusérzékkel és tisztasággal, tehát énekel, ez a fajta muzikalitásnak hívunk, tehát a hang. Nekem egyszer a Ferencsik János azt mondta, hogy Varasóla után, az egyik előadás után, hogy fiam, jöjjön ide, és akkor így csinált, így ilyen távolra tette a hüvelyk és mutató ujját, és azt mondta, tudja, ezen belül itt tiszta a hang, de maga itt fölül énekelje, ne alul. Mert azt igazán az zenész hallja, hogy ott van valami rezonancia, vagy valami felhang, vagy valami gyújtólánk, vagy én nem tudom mi, amitől aztán gyémán tiszta lesz. Ezt hallgatom, hogy énekes, hogy még ilyen tisztán én embert nem hallottam, egyébként is a ritmikai perfekcióval nem késik, szenzációs, ezt csak dicséretképpen mondtam. Úgyhogy,
nagyon köszönöm.
Meg ez is gondolom énektanártal, gondolom a Laci erre is odafigyelt, nem csak a szorosan vett, hogy most hogy támaszol, vagy hogy képezze a hangot.
Én abban hiszek, hogy mindig lehet fejlődni, és mindent relatívnak érzek. Nagyon örülök, hogyha tisztának hallja a hangomat, valóban ez a célom, meg ritmikailag pontosnak, de én azt is tudom, hogy mindig van még hova. Hát, és természetesen a technika az egy dolog, de valahogy úgy tisztának maradni, hogy közben a kifejezés is megmarad, talán az az, amire előadó művészként mindannyian törekszünk.
Így van. Fárasztó egy kicsit, de igen. De ugye említették, hogy dalszerző is. Komponál, akkor egy pillanatnyi inspirációja van, ami tart x másodpercig, percig, azt dolgozza fel, vagy pedig visszanyúl évekre, évtizedekre, és valami más. Tehát, hogy milyen gyökerű az a munka, amit...
Mind a kettő lehetséges, igazából bárhonnan lehet közelíteni egy dalhoz. Az biztos, az én tapasztalatom az, hogy néha vannak szikrák, olyan tényleg csillogó ötletek, amik egyszerűen csak bevillannak, és amiktől ilyen áldottnak érzi azt a percet az ember.
Sem is tudja elengedni, már utána az dolgozik.
Igen. De az biztos, hogy úgy mondjam, kell hozzá fenék is. Tehát az a csillogó ötlet, az lehet egy nagyon jó kiinduló pont, de utána azt ki kell dolgozni. Egy kis ötlet az egy percre elég.
De vagy egy élmény. Lehet, hogy fals, amit mondok, egy gyönyörű pillangó átrepület, ez most egy nagyon gicses, hogy így mondom, de valami. Azért mondom ezt a példát, ahogy egyik kedvenc szerzőm a Richard Strauss, és ő megírta az Alpesi szimfóniát, ahol úgy vannak, hogy egy nap történései az Alpokban megírva annak az éjszakától egész nap és vissza az éjszakába, ami valami elképesztőt, az, hogy a nap kirobban az Alpok csúcsa fölött, az egy pillanat, utána már nem robban 24 órán kell, és az egy pillanatnyi valami. A megszülető műnek a mienségére és mondani valója lényegére van-e hatással, hogy az pillanatnyi, vagy mondjuk egy olvasott regény dolgozhat az emberben?
Erre biztos, hogy jobban tud válaszolni az, akinek a fő fókusza a műszerzés. Én azért elsősorban előadó művésznek érzem magam. Az biztos, hogy vannak ilyen elképesztő, inspiráló pillanatok, vagy természeti képek. A természet talán most a mai digitális világban még inkább fontos szerepet kap inspirációként is, és azt érzem magam körül, hogy egyre többen nyúlunk vissza a természeti képekhez, hiszen valami olyat kapunk tőle, amit a digitális világ nem tud elfedni. Ugyanakkor a kidolgozás az nekem mindig hosszú folyamat. Ez az én tapasztalatom. Lehet, hogy van olyan zeneszerző, aki tud egy nagy flow-ban leül, és csak írja ki magából, és minden tökéletes. Nálam ez nem így működik, hanem vannak szikrák, vannak ilyen ajándékként kapott ötletek, de utána azt fáradtságosabb munkával kell kidolgozni.
Hát ha van fáradtságos munka, akkor nagyon sok rokon, én is énekes voltam, tehát tudom, hogy ez mit jelent, hogy a koncertre készülés, a tanulás folyamata. Gondolom nem egyszerű, nálam legalábbis soha nem volt az, azt hiszem, minden előadó művésznek megvan a saját módszere, bár a szó, hogy módszer, az valami állandót jelent, ami egyszeres, mint az eredményt talán uniformizálja is egy kicsit. Furcsa, de talán mégis találó megjegyzés az, hogy nekem a felkészülés a tanulástól kezdve egészen addig, amíg ki nem álltam a színpadra, és az egy fájdalmas út. Annyi mindent kellett meghódítani, vagy nem tudom, hogy mondjam, megemészteni, és ez vonatkozik arra is, hogy ha előadás volt este, akkor reggel 8-kor én arra készültem, mint egy versenyló a boxban. Ettől volt nekem nagyon nehéz tulajdonképpen. Nagyon sok próbafolyamat, tanulás, előadás, ez hogy van? Tehát azt látom, az elképesztő természeteséget, hogy kiállít, csak úgy futj, és jön. De hát a mögött rengeteg minden van.
A mögött rengeteg munka van, és kell, hogy legyen. Azért azok a műfajok, amikben én mozgok, a jazz, illetve azok a kísérleti műfajok megengedőbbek, azt hiszem, mint az opera, rugalmasabbak, illetve én improvizálok is, és maga az improvizáció az megengedi azt, hogy az adott napi állapotomnak megfelelően álljak hozzá ahhoz a darabhoz. Magyarul az, hogy én hogy vagyok aznap, az alakítja az estét, a koncertet, és nem fordítva, hogy este koncert van, tehát magamat kell olyan állapotba hozni, amivel azt a szerepet én el tudom énekelni. Tehát valószínű nekem az én zenész életem egyel megengedőbb. De ezzel együtt is természetesen a színfalak mögött nagyon sok munka van, amit a közönség nem lát. Azért szerintem sokan érzik, hogy ha van egy jól sikerült, természetesen kigördülő előadás, azt azért mögé érzi szerintem a nem szakmai közönség is, hogy a mögött sok munka lehet.
Itt említette az improvizációt, én nekem egy elképesztő élményem van, egyszer koncerteztem a Vukán Gyurival együtt, és Görsvint énekeltünk, én a Sporting Life-ot a Porgiból, és akkor mind a két nótát, és akkor azt mondta Gyuri, de figyelj, én ezt csináljuk, azt mondja, hogy te ezt énekled az első verszakot, és akkor majd én itt elkalandozok, meg improvizálunk, meg ő, amikor majd hallod, akkor gyere vissza. Mondom, de mit hallok? És úgy néztem, és elkezdett játszani fergetegesen egyébként, ő nagyon tudott, és akkor szememmel kerestem a tekintet, hogy nincs már legalább, vagy így a szemeddel csinálj, és akkor egyszer fölt, és ott volt. Tehát, hogy az improvizációnak ez a szabadsága, az szenzációs. És ez csak a nagyon nagy koncentrációt, és hogy jó legyen, tiszta legyen, attól, hogy improvizál, veleje legyen, mondani valója legyen. Pécs. Zeneterápia. Én csak ezt a kis szót mondom. Ott is szerezett valami képesítést, ugye?
Igen. A 2 éves zeneterápia képzést végeztem a Pécsi Egyetemen 2022 és 2024 között. Ez egy fantasztikus élmény volt az életemben. Még nagyon sok mindent nem tudtam vele azóta kezdeni, mert az államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és azóta még nem ment bölcsödébe, tehát főleg otthon vagyok vele.
De most már iskolás.
Hát most másfél éves a kisfiam. Az a jövőbeni terveim között szerepel, illetve workshopot nagyon szívesen adok, és természetesen a workshop az nem zeneterápia, de amit a pécsi képzésen tanultam, azt az attitűdöt, azt a hozzáállást, hogy a zene egy kapcsolódási eszköz saját magunkhoz és a közösséghez is, ezt nagyon szeretem belevinni a workshop szituációba is, illetve van olyan koncertműsorom is, ahol kifejezetten invitálom a közönséget, hogy vegyen részt egyel aktívabban, mint ahogy az szokás.
Kenyérsütés, COVID, kovász. Hány éves a kovásza?
2020 márciusában született a kovászom. Úgyhogy most lesz 6 éves. Most épp egy picit gyengélkedik, de frissítem, életben van.
Ezt nagyon fölkaptam a fejem, mert én ugyanezt csináltam. Igen, a feleségém ilyen szkafanderben hősként elment bevásárolni, és mondtam, hogy vegyél ezt, és csináltam én is. Óriási élmény volt, de akkor a Covid alatt hisztam, vagy 6 kilót, úgyhogy azt mondom, hogy akkor ezt most nem csinálom. egy dátumot mondok, és a többit kérem, hogy tegye hozzá, jó?
Remélem, tudni fogom, hogy
úgy legyen a lottó ötösöm, hogy ezt maga tudni fogja. 2026. március 14. szombat.
Tudom, hogy hol leszek, Grenoble-ban leszek, Franciaországban, és ez a következő koncertünk a Schubert Now című produkcióval, amiről beszéltünk a beszélgetés elején. Hárfa, élő elektronika és nem klasszikus énekhang a triónk, és így szólaltatjuk meg Schubert. Schubertnek a dalait improvizációval, áthangszerelve, nagyon sok játékossággal és nagyon sok spontaneitással. Ez egy fesztivál lesz az Alpok lábánál Franciaországban, és óriási öröm, hogy ott lehetünk majd.
És kedves hallgatóink, vendégem volt Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, Gulyás Dénes operai énekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a nagy című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.